Cipogott, orrá törülgette, és még mindig a sértődöttet játszotta. Megsimogattam csapzott hajam, és megindítottam a nagyvilági beszélgetést. Ha valahova látogatóba megy az ember, illik kopognia, nem gondolja. Úgy nézett rám, ahogy a hülyékre szokás. Aztán megvonta a vállát, mint, akit nemigen érdekel, mi lesz a sorsa. Szeplősorú Ednának azonban már egészen másfajta elképzelése volt a jövőt illetően. Összekulcsolta a kezét, és könyörögve felém nyújtotta. Én hiszek magának, már a mocsárban is hittem. Maguk nem gyilkosok. Foszladozó ingem zsebébe nyúltam, és előszedtem sárga műanyag igazolványomat. A kezébe nyomtam, és hátrébb húzódtam, hogy a holtsugarak rávilágíthassanak. Edna rövidlátón a szeme elé emelte, aztán elképedve bámult rám. Ez maga, én. Ha az életben még egyszer levakarhatnám magamról a sarat, megláthatná, mennyire hasonlítunk egymásra. Kik? Hát én és a fényképem. Most láttam először mosolyogni. Igaz, halvány volt a mosolya, és bátortalan, mint az első hóvirág, de mégiscsak mosoly volt. Szóval maga Leslie L. Lawrence, és mi is maga? Nem tudom kiolvasni, orientalista vagyok, és entomológus. Blom meglepetten felkapta a fejét, aztán, mintha szégyelte volna, hogy érdeklődést mutat irántam, gyorsan le is csüggesztette. Mi az az entomológus? Rovartudós, rovarokat gyűjtöttem, amíg ő a fejemre nem esett. A fejére, elmeséltem nekik, hogy ismerkedtem meg, de Leonnal. Edna tátott szájjal hallgatta, aztán még egyszer az igazolványomra pillantott. És az hogy orientalista? Keleti kultúrákkal foglalkozom. Elsősorban Belső Ázsia érdekel, de gyakorta megfordulok Dél-Kelet-Ázsiában is. Mosolyogtam és lenyeltem, hogy a nágákhoz is fűz bizonyos kapcsolat. Bár tartottam tőle, hogy nem tudom meggyőzni őket, feleslegesnek bizonyult az aggodalmam. Blom képéről elszálltak a felhők, és kisimult, mintha megborotválták volna. Ne haragudjék, Mr. Lawrence, egyszerűen elképesztő. Esküszik, hogy nem maguk ölték meg Anna Marit. Miért öltük volna meg, és Kostas, itt találtuk a hajón. Fel szeretném hívni a figyelmét, hogy a gyilkos szerszám nincs idebent. Ha mi öltük volna meg, vízbe is dobhatták a kést. Töprengve mondta, mint, aki hiszik is, meg nem is. Hogy nagyobb hitelt ad a szavaimnak, felemeltem, és a kezébe nyomtam a puskáját. Tessék, itt a fegyvere. Aztán hátrafordultam, felvettem valamit, talán egy faforgácsot a padlóról. Felmentem vele a fedélzetre, és a vízbe hajítottam. Amikor megfordultam, Blom állt mögöttem. Bár puskája csöve rám irányult, zavart és bizonytalan volt a tekintete. Válthatnék önnel néhány szót, Mr. Lawrence? Természetesen, felém nyújtotta a kezét, és megszorította az enyémet. Clarence Blom vagyok, örvendek, Mr. Blom, ön már tudja, hogy én mit csinálok itt az őserdőben. Nekem viszont fogalmam sincs róla, ön mivel foglalkozik. Lekoppantotta a puskatusát a deszkákra, és mélyet sóhajtott. Geológus vagyok, és rongyá mentek az idegeim, ez van. Bocsásson meg, kérem, érezhetően megremegett a hangja. Most jöttem csak rá, hogy ez a férfi valóban ki van. Méghozzá nem is akárhogyan. És a kisasszony, Miss Perry, ő is. Úgy érti, hogy ő is geológus. Természetesen, voltunk néhányan, egészen pontosan 10, és vízkutatók. A nágáktól értesültem, hogy fúrótornyok vannak a környéken. Önbeszélő viszonyban van a nágákkal? Azt éppen nem mondanám, de bizonyos jelekből arra következtettem, hogy... Rátette a kezét a hajókorlátjára. Egészen nyilvánvalóan remegtek az ujjai. Valami baj van, felemelte a fejét, és gúnyosan nézett a szemembe. Valami baj, valami, mióta idejöttem, jó 2 éve, más nincs itt, mint baj. 4 jöttünk, érti, 4 jó barát, és már 3 sincs életben közülünk. Minden okom megvan rá, hogy azt gondoljam, én sem élek már soká. Hát ezért történt, ami történt. Meg tud nekem bocsátani? Ha itt lett volna Robert M. Sikinley a közelemben, egészen biztosan rémült tekintettel a számra teszi a tenyerét, és megtiltja, hogy további kérdéseket tegyek fel. Fixa ideája ugyanis, hogy a bajok mindig ott kezdődnek, amikor érdeklődni kezdek valami iránt. Szinte akaratom ellenére csúszott ki a számon a szó. A dzsungel és különösképpen Dél-Kelet-Ázsia nincs mindig jó hatással az ember idegeire. Nem ez a baj, Mr. Lawrence, sóhajtotta, és szomorú mosolyra húzódott az két a képe. Szeretem én Ázsiát. 5 dolgoztam Vietnámban, 2 Tájföldön. Ott azonban nem gyilkolta az erdő a barátaimat. Gyilkolta? Meghaltak mind a 3. Vérmérgezés, láz és ismét csak vérmérgezés. Hogy tetszik? Nem tudta folytatni. Csuklott egyet, és lehajtotta a fejét. A hajó enyhén megremegett. Mintha súlyos test vágódott volna az oldalának. Nem gondolhattam másra, mint hogy úszófatörzs csapódott a rózsaszínű párduchoz. Gyorsan a horgonyláncra pillantottam. Úgy látszott, rendben van minden. Éppen azon töprengtem, hogy folytassam-e a kérdezősködést, és ártsam-e bele magam olyasmibe, amihez semmi közöm, amikor Edna is, de Leon is felbukkantak a feljáróban. Kérdezni azonban már nem volt időm, sem Blomot, sem a lányt. A parton ugyanis felhangzott az immár megszokottnak mondható artikulálatlan üvöltés. A nácálak széthajoltak, s egy futó, széles karimájú, fekete kalapot viselő férfi alakja bukkant fel közöttük. Éppen úgy futott, mint az a másik, akit két nappal ezelőtt nagyjából ugyanezen a helyen gyilkoltak meg. Lihegve vágódott ki a nádasból, miközben pillanatonként hátrafelé tekintgetett. Amikor elérte a víztükröt, és ráestek a holt sugarak, kinyújtotta a karját, és a ragyogó holt felé tárta. Segíts, fényhozó, buktak ki ajkán a szavak. Segíts, kérlek, segíts, ne engedd, hogy elpusztítsanak. 666, segíts, fényhozó, fényhozó azonban nem segített. Hagyta, hogy egy másik árnyék emelkedjék fel mellette, s azt is hagyta, hogy ez a másik árnyék egy hosszú, görbekéssel elvágja a torkát. Blom lőtt, de elkésett vele. A merénylő kinyújtotta a testét, s felénk lengette fekete köpenyét. Blom második lövése is célt tévesztett. Ekkor a fekete köpenyes felnevetett, miközben másodszor is felemelte köpenye szélét. Nem fogja a golyó, maga is láthatja, hogy nem fogja a golyó, a fickó köpenye szélét emelgetve kacagott. Bár nem volt nálam távcső, esküdni mertem volna rá, hogy nem emberfej van a feje helyén, hanem valamilyen állaté. Még a szarvakat is látni véltem hosszú, vállára homló, hollószínű haja között. Ki ez? Suttogta, de Leon, maga tudja, ki ez? Persze, hogy tudom. Nyűszített Blom, és tehetetlen kínjában a korlátra ütött. Hogy ne tudnám. Maga a sátán, a fekete köpenyes árnyalak felemelte a karját, mint percekkel ezelőtt az áldozata. Ő azonban nem imádkozott. Süllyedjetek a pokolra, hallotta mátkozódó hangját. Süllyedjetek a pokolra, mit mond? Szepegte a lánya a fülembe. Ezt a nyelvet nem értem. Süllyedjetek a pokolra, hallottam harmadszor is a latin nyelvű kiáltást. Aztán Sri Ánand bárkája megremegett, és süllyedni kezdett alattunk. Ha pontozták volna ugrásainkat, valószínűleg nem kerültünk volna dobogóra, még egy huszadrangú ugróversenyen sem. Mivel én maradtam utoljára, volt alkalmam szemügyre venni a másik három stílusát. De Leon óriási békaként belecsobbant a vízbe. Blom és a lány magukhoz ölelt puskával ugrottak, én magam pedig egyszerűen belegurultam a folyóba. De Leon abban a pillanatban belém kapaszkodott, ahogy a vízbe értem, és nagyokat rúgott, mint egy víziló. Aknára futottunk, ellöktem magamtól, és mutattam, hogy ússzon a nyomomban. Láttam, hogy Blom és a lány megkerülik a süllyedő hajót abban a reményben, hogy még idejében elkaphatják a csónakot. Bár nem igen reménykedtem, hogy négyen is elférjünk benne, egyszerűen nem akartam szem elől téveszteni őket. De Leon is hasonlóan gondolkodhatott, mert habozás nélkül követte az utasításomat. A hajó közben szép csendesen az oldalára dőlt. Ha Sri Ánand látta volna, bizonyára sírva fakad a sajnálattól. Amikor végre sikerült megkerülnöm a bárka orrát, felbukkant előttem a csónak. Sajnos, lentről sem látszott nagyobbnak, mint fentről. Se baj, gondoltam, nincs messze a part. S, ha a krokodil alszik. Ebben a pillanatban Blom feljajdult, és harsány káromkodás közepette elmerült a vízben. Villámsebesen előkaptam a revolveremet, és igyekeztem felfedezni a rüskös fejet. Tapostam a vizet, mint Odysseus a szőlőt az egyszemű barlangjában. Igyekeztem úgy tartani a fegyvert, hogy ne folyjon be a víz a csövébe. Attól tartottam ugyanis, hogy a vízipisztoly nem éppen hatásos eszköz krokodilok ellen. A krokodil azonban, szerencsére, alig ha nem áttette működése színhelyét egy másik folyókanyarba, mert nem bukkant fel a közelemben. Felbukkant viszont, de Leon hínárral keretezett feje. Fekete Poszeidonként emelkedett ki a holdfényes víztükör alól, s olyan kétségbe esetten nézett rám, mintha elveszítette volna háromágú szigonyát. Visszadugtam a revolvert a zsebembe, és igyekeztem megkeresni azt a helyet, ahol Blom elmerült. Legnagyobb meglepetésemre azonban egyszer csak a hátam mögött bukkant fel, prüszkölve, krákogva, kapálozva. Fekete szakálláról, akárcsak, de Leon fejéről, hínár lógott lefelé. Blom elkapta a kezem, minek következtében néhány pillanatra magam is lesüllyedtem a víz alá. Kiköptem a számból egy adag béka lencsét, és igyekeztem eltolni magamtól. Ha akarok, magam is vízbe tudok fulladni, felesleges, hogy mások siessenek a segítségemre. Blom azonban nem akart vízbe folytani. Ügyesen kapálódzott mellettem, s, amikor végre lélegzethez jutott, kiguvadt szemekkel a csónakra mutogatott. Ott, ott. Most vettem csak észre, hogy szeplősorú Edna is ott köröz a csónak körül, anélkül, hogy megpróbálna belemászni. Éppen rá akartam kiáltani, hogy addig igyekezzék a beszállással, amíg a krokodil fel nem ébred, de Sri Anand megbillenő bárkájának a recsegése megosztotta a figyelmemet a hajó katasztrófa és a csábosan fürdőző Edna között. Mivel a hajóval már nem volt mit kezdenem, leráztam magamról blómot, és néhány erőteljes karcsapással megközelítettem a csónakot. Elkaptam a szélét, és megpróbáltam átvetni a lábam a peremen. Abban a pillanatban aztán, ahogy nem kis erőfeszítéssel kiemeltem a vízből, már eresztettem is vissza. Most sajnáltam csak igazán, hogy nincs még egy harmadik kezem is, amellyel a stukkerem után kapkodhattam volna. A csónak ugyanis nem volt üres. A nehezen meghatározható, furcsa formájú vízi járműben már ült valaki. Fejét felém fordítva, mintha meg akarna bizonyosodni róla, vajon sikerül-e kikecmeregnem a folyó barátságosan marasztaló vizéből. A hosszú, szőkehajú férfi fején fenyegetően trónolt a széles karimájú, western fazonú kalap. Kicsit előre húzta, hogy a holdfény ne zavarja a szemét. Fegyvert nem sikerült felfedeznem a közelében. Ha csak azt a széles pengélyű, hajlott, indiai kést nem számítjuk annak, amelyet az, aki a halálát okozta, bemfelejtett a nyakában. Figyelmeztetésül az élők számára, hogy mégis, kényszerű fürdőzők, ugyanígy végezhetjük, ha beleavatkozunk a természet feletti hatalmak dolgába. Amikor Sri Anand hajóját elnyelte a víz, s a felcsapó hullámok megbillentették a csónakot, a halott előredőlt, mintha egyensúlyozni akarna. Kalapja még előbbre billent. Eltakarva merev, üveges tekintetét. A parton ismét felnevetett valaki. Erőszakos és gúnyos nevetéssel. Bármennyire is figyeltem azonban, csak a nátszálak ringatóztak a feltámadó szélben. Meleg volt, mint a kemencében, s én mégis dideregni kezdtem a vízben. Már rég nem a krokodilra gondoltam, inkább arra, hogy foszló, zöldre színeződött hullák úszkálnak alattunk a vízben, készen rá, hogy hűvös ujjaikat a bokán köré fonják. S bár tisztában voltam vele, hogy a vízi hulláknak általában más a dolguk, mint békés fürdőzők lába után kapkodni, nem éreztem igazán jól magam. Olyannyira nem, hogy belekapaszkodtam a csónak peremébe. Néhány másodperc múlva mindhárman ott kucorogtak a közelemben. Mivel a tákolmány egyik oldalán csak két személynek jutott hely, úgy fogtuk körül az ismeretlen halottat, mintha társas játékot játszottunk volna vele. Arra azonban nem mertem gondolni, hogy minden ilyesfajta társas játéknak a lényege a helycsere. Végül mégiscsak rá kellett néznem az áldozatra, aki úgy magasodott fölénk, mint úr a szolgái fölé. Mintha víziriksán cipeltük volna a testét. De Leon a vízre fektette a képét, és behunyta a szemét. Miss Edna rémülten nézett a szemembe, orrán csak úgy világítottak a szeplők. Még Blóm is rám bámult, mintha egy láthatatlan hivatal engem nevezett volna ki főnökükké. Ismeri? Blóm nem válaszolt, így aztán a lány volt az, aki kényszeredetten megrázta a fejét. Mi nem ismerjük őket. Kik azok az ők, ördög hívők? Merre van a táboruk, a miénktől nyugatra, kb. 8 mérföldnyire. Ennyi éppen elég volt. Mivel Sri Anand bárkája már a fenéken pihent, egyre inkább erősödött bennem a gyanú, hogy a következő napok során kapcsolatba kerülök Lucifer követőivel. Arról azonban álmodni sem mertem, hogy milyen körülmények között. Ha csak a felét is sejtettem volna annak, ami később történt velem, valószínűleg azonnal lemerülök a víz alá, és meg sem állok a Brahmaputráig. Ehelyett azonban befejeztem a kérdezősködést, és tolni kezdtem a csónakot a part felé. A part menti nádas, az uszadékfák, a megkeményedett ajték nem nyújtottak ugyan szép látványt, de elrettentőt sem. Kiborítottuk a hullát a fövényre. Bár láttam, hogy Miss Edna legszívesebben kereket oldana, hősiesen ott maradt mellettünk, és csak időről időre vet egy gyanakvó pillantást a nádasra. Mi legyen vele, a fekete kalapos halott úgy ült a homokpadon, mint szundikáló indián őrszem a kenujában, hagyjuk a csónakban, morogta Blóm. Aztán majd érte jövünk, és elvisszük. Nem akartam elkeseríteni, de ebben kételkedtem. Úgy látszott fogalma sincs róla, hogy néz ki egy néhány napos hulla a trópusokon. Arra riadtam, hogy, de Leon oldalba bök. Nem akarja megnézni, de hogy nem akartam. Bár fogalmam sem volt róla, miért teszem, valami arra késztetett, hogy vizsgáljam meg ezt a hullát is. Éppen úgy, mint a másik kettőt. Letérdeltem a nyúlós tajtékra. Kinyújtottam a kezem, levettem a halott kalapját. Ez a kalap is új volt. Még érződött rajta a gyárszaga. Gazdája egyáltalán nem használt körnit, vagy egyéb illatszert. A kalap tulajdonosa életében csinos, magas, fiatal férfi lehetett. Aranyszőke, hosszú hajjal. Egészen vékony, szőke bajuszt viselt az orra alatt. Arca egyik felén álláig húzódó forradás látszott, mintha valamikor, gyerekkorában megvágták volna valamivel. De Leon összeszorította a száját, s mutató ujját a sebb helyhez érintette. Kés. Honnan tudja, Jól néznék ki, ha harlemi fiú létemre nem tudnám megkülönböztetni a késnyomát az üvegétől. Csak nem emlékezteti valakire? Sajnos, nem. Van ugyan néhány vágott képű ismerősöm, akiket szívesen látnék itt, a tajtékra kiterítve, de ez itt nem tartozik közéjük. Kinyújtottam a kezem, és felhúztam fekete sejem inge ujját. Meglettem volna lepve, ha nem találom rajta az ördög számát. A 666-ot. De ott találtam, akár csak a fenekén az Modeus nevét. Arra ébredtem, hogy meleg van, fényben fürdik az arcom, s valahol, nem messze tőlem, ventilátor működik, pokoli hangerővel. Csak a sokadik próbálkozásra sikerült kinyitnom a szemem. A meleg igaz volt, a napfény is, a ventilátor is, a pokoli hangerőt azonban nem az egyébként zajtalan szerkezet okozta, hanem, de Leon, aki trombitálva horkolt mellettem. Egyszerű, fehérre meszelt szobában feküdtem, kórházi vaságyon. Az ágy mellé rakott széken zöld vászon kezes lábas hevert, a szék alatt sportcipő, a ruhán zöld, sildes sapka és egy törülköző. Arra gondoltam, hogy ha törülközőt tettek az ágyam mellé, zuhanyozónak is kell lennie valahol. Nyakamba akasztottam, és kiléptem a folyosóra. Alacsony, pavilonszerű épület folyosóján találtam magam. Az ajtókra szegezett táblácskákra rajzolt piktogramok egyértelműen jelezték, hogy melyik ajtó mögött mi található. Megkerestem a zuhanyozót, a tus alá álltam, és megeresztettem a vizet. Lágy, kellemesen langyos artézi víz volt, enyhén kénes illattal. Végig szappanoztam magam, és meglepődve tapasztaltam, hogy milyen nehezen viszi le a víz a habot a bőrömről. Órám szerint délután 4 volt. Csodálatos képpen nem éreztem éjséget, s, mintha a fáradtságomat is elfújták volna. Dalolni lett volna kedvem a zuhany alatt, s meg is tettem volna, ha nem félek tőle, hogy Blom és a lány is itt alszik valahol a közelemben, és talán nem arra vágynak, hogy életük legszörnyűbb kalandja után én ébresszem őket vidám skót népdalaimmal. De Leon az ágyán ült, frissen mosakodva, vigyorgó képpel, teljesen felöltözve, amikor visszatértem. Zöld szerelésében úgy festett, mint egy amerikai tengerészgyalogos, aki éppen egy kommunista gyanús banán köztársaság elfoglalására készül. Amikor meglátott, kinyújtózott, láthatóan élvezve a meglepetést, amit okozott. Azt hittem, még alszik, a látszatcsal. Különben kösz, hogy felébresztett. Nem volt szándékomban, csak nem akarja bemagyarázni nekem, hogy az a sörtetés, amivel kikeszmergett a szobából magánál a szomszédágyon alvó iránti megkülönböztetett figyelem jele. Hol zuhanyozott? Egy másik zuhanyozóban. Kinyitottam az ablakot. Ami bejött rajta, az maga volt India. Olyan forróság csapott szembe velem, mintha kemencébe dugtam volna az orrom. A széles, végtelennek tetsző udvar a dzsungelfái közé veszett. Mintha építőtelepre keveredtünk volna. Amerre a szemünk ellátott, vascső hevert vascső hátán, gépek, gépalkatrészek, ismeretlen rendeltetésű és anyagú eszközökkel keveredve. A kisebb hegynagyságú építőanyag lerakatok között időről időre elsuhant egy-egy félmeztelen árnyék. Addig bámészkodtunk, amíg meg nem koccant mögöttünk az ajtó. Meg sem várva, hogy beinvitáljuk, a fekete szakállú Blom sompolygott be a szobába. Még akkor is igyekezett elnyomni egy ásítást, amikor lecsüccsent a székemre. Hogy vannak? Biztosítottuk, hogy elsőrangúan. Még a Ritz-szállodalánc legmodernebb épületében sem érezhettük volna frissebbnek és kipihentebbnek magunkat. Blom bólintott, elnyomott egy újabb ásítást, vigyorgott, aztán tűnődve a zsebébe nyúlt. Bár nálunk szigorú a munkafegyelem, és napközben tilos alkoholt fogyasztani, rövidesen lejár a munkaidő. És az éjszakai megerőltetés miatt, azt hiszem, különben is kivételt tehetünk. Mit gondolnak? Feltétlenül? Helyeselt, de Leon, elégedetten összedörzsölve a kezét. A kivételek teszik szépé az életet. És izgalmassá? Tettem hozzá én. Blom villám sebesen lapos viszkis üveget varázsolt elő a zsebéből, és a markomba nyomta. A vastartalékom. Arra az esetre, ha kedves barátok érkeznének hozzánk. Isten tartsa meg a szokását, morogta, de Leon, és gyanakodva bámult a kezemre, amelyben eltűnt az üveg. Nem nyitná ki, ember. Kinyitottam. Húztam egy jót belőle, és továbbadtam neki. Olyan áhítattal emelte ajkához, mint reklámgyerek a Pepsi-kolát. Bár jobban szeretem a viszkit pohárban és jéggel, a rendkívüli körülmények megkívánták a hozzájuk való alkalmazkodást. Miért tilos maguknál inni? Érdeklődött jó indulatúan, de Leon, benne van a szerződésükben? Egyáltalán nem, tiltakozott Blom. A pszichológus tiltotta meg. A kicsoda? Pszichológus. Saját pszichológusunk van. Amellett ő a munkaadónk teljhatalmú megbízottja. Ne mondja. Antialkoholista? Miss Romney? Nem hiszem. Szerinte egyszerűen arról van szó, hogy a trópus, a magány és a veszélyeztetettség érzése alkohollal keveredve robbanó töltetet alkot. Mit? Így mondta, szó szerint, ha itt inni kezd valaki, elszabadul a pokol. Mielőtt még meggondolhattam volna a dolgot, s az ismeretlen pszichológus nőnek igazat adva, berekesztettem volna a viszkizést, húztam egy jót az üvegből. Blom megvakargatta a szakállát, aztán ő maga is leengedett a torkán egy rendes löketet. De Leont aligha érdekelte a pszichológia, mert olyan nyugodtan iszogatott, mintha a legtökéletesebb rendben menne minden. Különben Miss Rumney küldött magukhoz, mondta Blom. Érdeklődött, hogy vannak. Köszönjük. Kéri, fáradjanak át hozzá. Egyszerűen hivatalosra váltott a hangja. Ezt már, de Leon is észrevette, mert leeresztette az üres üveget a lába mellé a földre, és eligazgatta magánkezes lábasát. Ismét kiléptünk a folyosóra. Bár tudakozódni valóm lett volna elég, nem akartam ajtóstul rontani a házba. Gondoltam, kíváncsi kérdéseimre úgyis hamarosan választ kapok. Miss Rumney rezidenciáját egy másik pavilonban rendezték be, melyet keskeny, üvegtetejű átjáró kötött össze a miénkkel. Az átjáró vastag üvegteteje összegyűjtötte a napsugarait, végig bőrömön éreztem perzselő melegét. Az ismeretlen munkaadó pszichológusa és teljhatalmú megbízottja, Miss Rumney, bármelyik menő színtársulat díszére válhatott volna, Londontól Delhiig bezárólag. Azzal a megszorítással, hogy csak jelentéktelen és semmit mondó szerzők darabjaiban lett volna szabad fellépnie. Nem mintha Miss Rumney tompította volna az előadás fényét, éppen ellenkezőleg, de színpadra lépésétől kezdve egyetlen férfi sem figyelt volna többé a szövegre, ami, mondjuk, egy csakespear előadás esetében nem kimondottan szerencsés dolog. Ráadásul Miss Rumney teknőc keretes pápa szemet viselt, amit kifejezetten kedvelek jó alakú hölgyekorrán. Miss Rumneyt, úgy tűnt, tüskés fából faragták. Olyan jeges tekintettel nézett végig rajtunk, mintha eddigi életét egy grönlandi jégcsapgyárban töltötte volna, jégcsapkészítő automaták között. Üdvözölt bennünket, majd hirtelen mozdulattal kinyújtotta összeszorított töklét, és az orrom alá dugta. Mr. Lawrence, van a kezemben valami. Önnek, ahogy szétnyitom a tenyerem, habozás és gondolkodás nélkül meg kell mondania, micsoda. Értette a feladatát? Értettem, de, ismétlem, gondolkodás és habozás nélkül. Most, szétnyitotta a tenyerét. Egy jól preparált, csodálatosan szép levélbogár feküdt rajta. Sagravuk veti, tört ki belőlem a kiáltás. Hol szerezte ezt a gyönyörű példányt? Válasz helyett az asztalához lépett, kihúzta a fiókját, beletette a bogarat, majd előbányászott belőle egy gömbölyű tárgyat, amely átlátszó papírba volt csomagolva. Rovart, vagy állatot vártam, ezért aztán alaposan meghökkentem, amikor megpillantottam az aszalt ember fejet a celofán papír alatt. Zanza, mondtam elszorult torokkal, zsugorított emberfej, a nágák műve, s mivel a fej levágása, szárítása és zsugorítása ma már szigorúan tilos, valószínűleg a múlt század második felében készülhetett. Téved, mondta lassan, abban feltétlenül, hogy a múlt században készült. Hát mikor, cirka másfél évtizeddel ezelőtt. Meg tudja állapítani, ki volt az áldozat. Nem nága, mondtam, és legszívesebben a kezembe vettem volna. Bár tüzetesebb vizsgálatot igényelne lehetséges, hogy európai ember. Biccentett, lesimította a papírt az asztalra, és vigyázva ráhelyezte a fejet. Nyert, Mr. Lawrence, a fej egy európai emberé, aki 15 évvel ezelőtt tűnt el itt, a nága dzsungelben. Ki volt ez az ember, csak egészen kicsit reszketett a hangja, amikor végre a szemembe nézett. Az édesapám, Mr. Lawrence, a fejet különben egy nágától vettem. 100 rúpiát kért érte. Ha azt mondom, hogy kínos csend ereszkedett közénk, nem mondtam sokat vele. A lány a falat bámulta, én őt, de Leon a fejet. Gondolom, még sohasem látott ilyesmit. Miss Rumney végül ismét felém fordította az arcát. Sok zanzával találkozott már, éppen eléggel. Miért csinálják? Kicsit zavart ugyan, hogy egy csinos leánynak kell elmagyaráznom az aszalt fejkészítésének a miértjeit, saját apja levágott koponyája felett, de végül is ez is ismerkedésünk része volt. Több okból is, mondtam, régen azért, hogy az ellenség ereje beléjük költözik. Hogy szolgáljuk legyen a más világon, hogy, és mostanában már nem csinálnak zanzát. És ez itt, nem tudtam mit mondani, esküdni mertem volna rá, hogy a nágák felhagytak a fejvadászattal. Főleg fehérek fejére nem vadásznak. Nem tudok válaszolni rá. Nem tesz semmit. Különben Mr. Blom mindent elmondott magukról. Bocsássanak meg, mint itt mindenkinek, nekem sincsenek rendben az idegeim. Mr. Blom bizonyára említette, hogy meghalt néhány társunk, és a többit majd este vacsoránál. Hátat fordított, és ráborult az asztalára. Biztos voltam benne, hogy az apját siratja.